Kedves gyülekezet, most ebben a hónapban folytatva a tanulást, minnyáján Istentől tanítottak lesztek, mondtuk ki, lassan egy évvel ezelőtt, itt vallásunk 21. cikkeihez érkeztünk, és családi kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, és pedig annak azzal a részével, ami a családi konfliktusokhoz áll közelebb. Nem értek ez, egy kicsit visszhangzik ez az erősítő, nem tudsz-e valamit rajta? Engem annyira nem zavar, csak elképzelem, hogy nem jól hangzik. És ehhez olvassunk fel egy kivételes alkalmakkor elővett ige szakaszt, Mózes első könyvének a második fejezetéből, a 15. verstől a fejezet végéig, a 25. versig. Ez a szakasz így szólt: vette az Úristen az embert, és helyeztette őt az Éden kertjébe, hogy művelje azt. És parancsolta az Úristen az embernek: a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az emberhez hozzáillő segítőtársat nem talált. Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludt, akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét, és alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vitte az emberhez, és mondta az ember: ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Voltak pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyelték. Házasságkötés megáldása alkalmával szoktuk ezt a szakaszt fölolvasni, mint a házasság szereztetési igéjét, és így most, függetlenül attól, hogy van-e, vagy nincs, most éppen nincs hivatalos házasságkötés itt, örömmel olvassuk ezt a szakaszt. Bár én nem egyszer tapasztaltam, hogy miközben valakinek a házasságát megáldottam, és mondtam előre a fogadalmi szöveget, akkor nem csak a mennyasszony és a vőlegény mondta ezt utánunk, hanem ahogy körül tekintettem a gyülekezetben, ott is némelyek fogták a párjuk kezét, és együtt mondták, néha könnyeikkel is küzdve a holtomiglan, holtodiglan szövegét. Hát nem baj, ha mi most bizonyos kérdéseket a háladásnak ezen a napján éppen a házasság kötéssel összefüggésben vizsgálunk meg. Fontos az is, hogy milyen környezetben hangzottak el ezek a szavak, milyen szövegkörnyezetben és milyen helyszínen. Éppen ezért megint csak nem baj, hogy mi itt most a háladás alkalmával foglalkozunk a családnak a kérdésével, hiszen Isten az Éden kertben a gyümölcsfák között és az állatok társaságában mondta el ezeket a szavakat. Itt is van még gyümölcsfa is, ha oda pillantok, pont annyi fürtöt látok, amennyi eredetileg ezen a szőlőtőkén ebben az évben megtermett, de ezek ügyesen oda kötözött fürtök, nem az eredetiek, mert azokat itt menet közben, azt hiszem nem a seregélyek csipegették le, mert ugye a seregélyek nem jutnak be, de valaki lecsipegette, egyet kivéve, ami azért menekült meg, mert pont a kereszt háta mögött lóg, még mindig ott lóg, egy kicsit már aszuba hajló állapotban, de azt nem vették észre, és nem számolták ugyan, de ugyanannyit akasztottak vissza a szőlő vesszőre, amin ugye megjelenik a termés, mint amennyi eredetileg ott volt. Nagyon szépen fest így, hát majd ennek is az lesz a sorsa, mint az eredetinek. Tehát ott a boldogság kertjében, de ami egyszer mind a munkának, az értelmes és szép alkotó munkának a helye volt, ott beszélt először Isten a házasságnak a kérdéséről. Vette az embert, és helyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Nem fogalmazódik meg még itt, hogy mi ellen kell védelmezni, és az az igesem, amely a magától csak gyomot és bogáncsot termő föld átkáról vagy terhéről szól, tehát a föld művelése és a kert őrzése, az ember felelőssége ezen a világon nem feltétlenül a bajokkal függ össze. Nem akkor kezdünk őrizni, művelni, foglalatoskodni, amikor a bajok megjelennek, hanem azt megelőzően. Sőt, szemfüles biblia kutató bölcsek jó régen felfedezték már, hogy a 16. vers, amiben az van, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, az követi azt a felhívást, hogy ő művelje és őrizze. Tehát előbb dolgozzon egy kicsit, és utána egyék. Aki nem dolgozik, ne is egyék, mondás is talán ide vezethető vissza. Tehát kezdje művelni, és őrizze, aztán egyen a kert minden fájáról, és pedig bátran egyen arról, nincs eltiltva a kert fáitól. Ez egy későbbi csalfa, kísértő gondolat, amit a kígyó, a gonoszt megtestesítő kígyó mond az embernek, hogy mintha Istennek az lenne az akarata, hogy az ember a kert egy fájáról se egyen. Tény, hogy itt megjelenik egy tilalom, amit nevezhetnénk diéta törvénynek is. Ez arról szól, hogy van egy fa, amiről ne egyen az ember. Később sokféleképpen bukkan elő újra ez a gondolat, hogy a világ csak úgy tud normálisan működni, ha bizonyos dolgoktól, amiket lehetőségünk lenne megtenni, mégis tartózkodunk. És életünk kezdeti szakaszában nem értjük pontosan, hogy miért tiltanak akkor tőlünk, ha azt mi úgyis megtehetnénk. Hát ne állítsanak elénk olyan szép dolgokat, amelyek nagyon kívánatosak, ha azt akarják, hogy azzal ne éljünk. De Isten nem így alkotta meg a diéta törvényt, hanem valódi próbatételként a tiltott gyümölcs mindig édes és mindig szép, és nagyon erősek azok az ösztönök, azok az ingerek, amelyek arra vinnének bennünket, hogy ezt a ne kezdetű mondatot megtörjük, a következményei nem csekélyek, és nem kellemesek a dolognak. Az egész csak addig jó, amíg az ember mégis enged az ösztöneinek. Lassan bontakozik ki, hogy ezzel a kettős természettel teremtette Isten az embert, fékezhetetlen ösztönökkel, és azok felett mégis értelemmel, amely ezt a csodálatos működést hozza a végén létre. Megtanulom azt, hogy a világban lévő jó és nagyszerű dolgok nem csak értem vannak. Az a tiltott fa egy kicsit mindig a másik érdekét, a másik jogait is jelképezi. Az én szabadságom ott ér véget, ahol a másiké elkezdődik. Nem arról szól az én szabadságom, hogy én bármit megtehetek, hanem szeretetből szabad nekem még az alapvető emberi jogaimat is korlátozni. Másoknak nem szabad az én alapvető emberi jogaimat korlátozni, de én szeretetből ezt megtehetem önkorlátozó módon. Ez a fa erről szól, nem Istennek a féltékenységéről, ahogy a kísértő ezt beállítja, ha vesztek belőle, olyanok lesztek, mint az Isten. Nem, az Isten tudja önmagát korlátozni, hiszen az ember e földön való országlása, uralma is erről szól, hogy Isten ide, ha be akar lépni, akkor kopogtat. És itt ezen a földön Isten, ha nem is vendég, de mindenképpen olyan, mint amikor a szülő átenged valamit, akár először csak egy szobát a gyermekének, ahova nem ront be, akkor sem, ha telekkönyvileg övé az ingatlan. Mert tiszteli a másiknak a szabadságát. És ugyanígy int bennünket ez a kerti történet, a diéta törvényen keresztül, hogy a mások jogait, a mások értékeit ne tegyük magunkévá, ne vegyük el, hanem éljünk az összes többivel bátran, háladással. A tilalomhoz ez a bizonyos, amely napon eszel, a halál átveszi az uralmat, az életet felett intés is ott van, amit magunkban hordozunk. A halálnak a gondolatát, az elmúlás terhét magunkban hordozzuk attól a pillanattól kezdve. És azután itt jön az a szakasz, amit ki is emelt a kis bulletinünk, ami Istennek az első önkritikusnak tűnő megjegyzésével kezdődik, mert eddig minden teremtésénél, minden teremtési napon azt mondta, hogy ime igen jó, ime igen jó. Látta Isten, hogy amit teremtett, ime igen jó. Ez a jó, jó, jó minden nap elhangzik, látjuk Istent örvendezni, tanuljuk tőle azt, hogy akár még Magyarországon is, ahol nagyon pesszimista emberek élnek, szabad időről időre azt mondani, hogy jó, akkor is, hogyha valami még kezdetibb stádiumban van. Mert Isten nem csak a végén mondta azt, hogy ime, amit teremtettem, minden igen jó, hanem jó volt már akkor is, amikor a sárban elkülönítette a vizet a földtől, a nappalt az éjszakától. Jó volt már az is, amikor még csak füvet látott kinőni a földön. Minden kis kezdemény jó volt, és a végén az egész jó volt, és most mégis a teremtés végén megállapít valamit, és ebben is igaza van örökre, nem jó az embernek egyedül lenni. Sokféle magány van. Itt az egyik válasz hangzik el erre, nem jó az embernek ebben az osztatlan kettősségében egyedül átélni emberi voltát. Amikor emberről beszél a Biblia, nem csak a férfiről beszél, különböző szavai vannak az emberre a Bibliának, és elkülöníti a férfit és a nőt, de itt a teremtés pillanatában az emberbe benne foglaltati a férfi és a nő egyaránt. Nem jó az embernek egyedül lenni, hát nem jó Isten nélkül magányosan sem. Lehet úgy is, de nem olyan jó, jobb, hogyha az ember ebben a kérdésben eljut a megismerésre. Mi erről beszélünk akkor is, hogyha valaki jól el van e pillanatban Isten nélkül. Oda tartozik ehhez a területhez az, amit én többször felvetek Jézus példázataiban is, láthatjuk, hogy Isten meglehetősen nagy szabadságot hagy, mondjuk így, hogy meglehetősen nagy távolságot tart, nem az embertől, hanem nagy teret enged az ember szabadságának, mintha nem lenne, mondták a középkorban is Aquinói Tamás követői, nyomán annak a zsidó biblia magyarázó bölcsességnek, amely azt szerette volna hangsúlyozni, hogy nem azért kell követni az isteni törvényt, mintát, mert félünk a büntetéstől, vagy számítunk a jutalmazásra, hanem az önmagunkban felismert értéket, ahogy Isten is eleve teszi és követi ezeket a dolgokat, nem azért, mert félünk, hogy szüntelenül figyel bennünket és büntetésével lecsap ránk, hogyha engedetlenek volnánk. De mégsem jó nélküle, pláne nem jó azok nélkül, az értékek nélkül, amelyeknek, mint minden egyéb dolognak is a forrása, az eredője ő. De nem jó embertárs nélkül sem. Nagyon sok minden van, amit az ember egyedül nem tud elvégezni, vagy nem tud jól elvégezni. Az ellentétes kezünkön a körmet esetleg meg tudjuk nyírni, de a másik kezünkhöz már inkább egy kis segítség kell, ha nincs ilyen körömcsipesz, amivel még másik kezünkkel, bal kezünkkel is jól tudunk bánni. Vagy egy-két ügyes embert kivéve nem tudjuk megnyírni a hajunkat se. És még hasonló dolgok, amikben élkülözhetetlen a másik ember. Életünk kezdeti szakaszába különösen is, vagy a vége felé mindenképpen törvények is számítanak arra, és elvárják tőlünk, hogy egymásnak társai legyünk. Nem jó az embernek egyedül átélni az életnek a viharait sem, ahogy nagyon szépen mondja a bölcsesség irodalomban, a Prédikátor könyvében egy szakasz, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, és azokat a pillanatokat idézi fel ott a szerző, amelyekben nagyon is kitűnik, hogy milyen nehéz szomorúságban, fájdalomban, természeti csapás idején, mindenféle egyéb nélkülözés és próba idején a terheket egyedül átélni, de azt is tudjuk, hogy az öröm sem igazi, ha nem oszthatjuk azt meg valakivel. Örülni sem lehet egyedül. Az a lélek betegsége, hogyha valaki bebújik az ágy alá, és ott fogyasztja el a kollégiumban is. Légy jó, mint halálikban vannak talán ilyen jelenetek, a pakkot, amit otthonról kapott, hiába jut kevesebb így, de megosztani a másikkal a csomagot, megosztani a másikkal a gondolatot, együtt átélni egy kiránduláson, egy tárlaton az élményeket, az sokkal nagyobb dolog, mint egyedül elmenni oda, egyedül hallgatni tenger mormolását. Hát az csak a bujdosóknak a keserű sorsa, és ott ábrándozni az otthoni tájakról, az lélekgyötrelme inkább. Nem jó az embernek egyedül lenni, és nem jó az embernek társ nélkül, itt pedig a házastársra, a szerelmes partnerre gondol az Úr, amikor azt mondja, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Ezért hívjuk szereztetési igéknek ezt. Isten szerezte a házasságot és a társat, a hozzáillőt a másiknak. Hogy ezt hogyan tette? Ezt ilyen szép költői formában mondja el az ige, hogy ahogy egy műtétet végre szoktak hajtani, jön az altatás, és ebben a narkózisban Isten megoperálja Ádámot, és kivesz egy bordát. A középkorban még azt is kitalálták, hogy a férfiaknak egy bordával kevesebbjük van azóta, mintha a lábát elveszítő embernek csak láb nélküli gyereke születhetne. De itt ez nem egy tragédia, hogy egy bordáját Ádámnak oda kellett adnia, hanem ez az alkotó isteni szándék, a teremtő isteni szándék része, hogy valami olyan együvé tartozást fejezzen ki, lehet aztán hosszan elmélkedni azon, hogy miért pont ezt a csontot választotta az örökké való, ez a testemből való test, csontomból való csont, az én testem és csontom kifejezés innen ered. Hát ezen lehet vitatkozni és elmés magyarázatokat adni, hogy miért nem kezéből, lábából, fejcsontjából vagy egyéb helyről emelte ki ezt az emlékeztető darabot az Úr, de azt akarja a történet hangsúlyozni, hogy szinte szétválaszthatatlanul, vagy csak művi úton, még Istennek is csak művi úton elválasztható módon lehet szétszedni őket, annyira együvé tartoznak Isten elgondolásában. És sóvárognak is, ezért sóvárognak egymás után, ezért vágynak arra a közösségre, amit Isten alkotott meg itt. Hogy mindez Ádám álmában történt, gyakorlatilag mondhatnánk azért, hogy ne fájjon neki ez az átalakítás, de azt is mondhatnánk, hogy költő ilyen, álombél ilyen szép történet ez, mint egy szép és jó álom, egy nagyon kellemes és nagyon jó ébredéssel járó álom az, amit itt Isten az alkotás végén, mondjuk mint egy utólag korrigálva az eredeti alkotást véghez vitt. A hálaadás napján a kertben gyümölcsök és állatok között, az állatok ugyan kint vannak, nem akartuk ide beengedni a lovat, szamarat, nyulakat, kutyákat, macskákat, papagájt és a mókust, akik kint tanyáznak a maguk helyén, de mégis itt vannak a kertben, nekünk is boldog kert ez, és nem egyszerűen ezek az élő lények teszik boldoggá, hanem az a közös élmény, ami minket is itt betölt, nem jó az embernek egyedül lenni, Isten ajándéka az, álmaink megvalósulása az, hogy adott mindannyiunkat egymás társaiul, barátaiul, hogy együtt örüljünk az örülőkkel, sírjunk a sírókkal, hogy együtt vigyünk terheket, együtt nézzünk szembe nehézségekkel, és együtt örvendezzünk mindenféle dolognak, amit imádságban kérésként eddig elhangzott már abban, a napsütéstől kezdve az őszi színekig mindenféle volt, és az eső is benne, amiért együtt hálát tudunk adni, külön-külön talán bosszúság és teher, de együtt megleljük benne Isten áldásait és örömét. Nem jó az embernek egyedül lenni, a magány, a kitaszítottság a legnagyobb csapás számunkra. A pasió történetben, Jézus szenvedésében, bár nem akarjuk a testi kínokat alábecsülni, az igazi teher számára, amibe belehalt, nem a szegekbe és a korbácsolásba, az az, hogy Isten elhagyta őt ott, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez az, amit mindannyiunk helyett ízlelt meg. Mit jelent az, amikor az ember Istentől is elhagyatva magányos, mert általában azok, akik nem számolnak Istennel, azt nem élik át, hogy az örökkévaló is elhagyja őket. Az örökkévalónak fontosak. Ezért szoktam mindig hangsúlyozni, hogy az a döntő dolog, hogy Isten hisz bennünk, és az ő bennünk való hite tart meg a jóban is, és tart meg a próbák idején is, és Isten irántunk való bizalma von vissza ő hozzá bennünket, végül pedig itt a mai ige szakaszunk alapján azt mondhatom, hogyha Isten így szól, nem jó az embernek egyedül lenni. Most kiemeljük belőle az embernek szót, és azt mondjuk, hogy nem jó egyedül lenni, akkor ezt ő azért állapítja meg, és ez az ember teremtésének az egyik értelme is, hogy mintha Istennek sem lenne jó egyedül lenni. Abban a kategóriában persze, ahol ő van, ott ő egyedül van, és egyedül marad mindörökké, ő az egy, nincs hozzá hasonló, nincs más, akinek ne lenne kezdete, és mégis Isten a kezdettel, történettel rendelkező embert is magához akarja ölelni, hogy egy legyen vele, hogy mellette legyen, hogy megoszthassa mindazt a jót, ami ebben a világban fellelhető és tőle megkapható, hogy átitassa azokkal az isteni javakkal és áldásokkal, amelyek az övéi. Nem jó egyedül lenni, jobb megosztani azt, amink van. Úgy gazdagszik a szeretetben is az ember a lelki kincsekben, ha megosztja másokkal azt. Istentől tanultuk ezt. Hát áldja meg a közösségünket vele, áldja meg a közösségünket egymással, áldja meg a közösségünket a teremtett világgal. Amen.